a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Életének 85. évében hajnalban meghalt Kozma Imre atya, katolikus pap, a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat alapító elnöke, a betegápoló Irgalmas Szent korábbi magyarországi vezetője, tudatta a karitatív szervezet. Orbán Viktor miniszterelnök tegnap Brüsszelbe utazott az Európai Unió és az öbölmenti együttműködési tanács országainak első csúcs találkozójára. A tanács korábbi közlése szerint a csúcs találkozó alkalmat kínált az EU számára, hogy szorosabb partnerséget alakítson ki az Egyesült Arab Emírségekkel, a Bahreini Királysággal, a Szaúd-Arábiai Királysággal, az Ománi Szultánsággal, a Katari és a Kuvaiti Állammal, amelyek, idézem, geostratégiai partnerek egy olyan időszakban, amelyet kihívásokkal teli geopolitikai körülmények jellemeznek. A kormányfő tegnapi programja a Patrióták pártcsalád munkavacsoráján zárult, közölte Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. Az informális találkozón részt vett mások mellett Andrej Babis, a cseh ANO pártelnöke, Jordan Bardella, a francia nemzeti tömörülés elnöke, Matteo Salvini, az olasz Liga vezetője, és Gert Wilders, a holland szabadságpárt elnöke, valamint a Patrióták pártcsalád vezetői. Az Ukrajnának nyújtandó további támogatásokról, a közel-keleti helyzetről, a migrációról és a versenyképességről is tárgyalnak mai és holnap Brüsszelben az uniós tagállamok vezetői. Charles Michel, az Európai Tanács elnöke a tagállami vezetőknek küldött meghívó levelében közölte, Volodymyr Zelenszky ukrán elnök bemutatja győzelmi tervét. Hozzátettem, azt várja az államoktól, hogy a G7 csoport tagjaival együtt eleget tesznek júniusban vállalt kötelezettségüknek, amely szerint az év végéig mintegy 45 milliárd eurót adnak Ukrajna katonai, költségvetési és újjáépítési támogatására. Közben az orosz külügyi szóvivő arról beszélt, Oroszország és a NATO közötti közvetlen konfliktus veszélyét jelentheti az ukrán elnök béketerve. Németországban kezd kétnapos búcsúlátogatás majd Joe Biden, aki a német kormány vezetőivel találkozik, közölte a Fehérház szóvivője. Az amerikai elnök berlini tárgyalásainak napirendjén szerepelnek Ukrajna védelmének kérdései, valamint a közel-keleti helyzet. Olvasható a közleményben, amely szerint szó lesz majd az antiszemitizmus és gyűlölet elleni fellépésről, valamint az amerikai-német gazdasági, kereskedelmi és technológiai együttműködés erősítéséről. Az elnöki hivatal Joe Biden elutazás előtt jelentette be, hogy az Egyesült Államok 425 millió dollár értékű újabb katonai segítséget küld Ukrajna számára az amerikai hadsereg készleteiből. Összesen 21 intézkedést tartalmaz a kormány által elfogadott gazdasági akcióterv, közölt a miniszterelnökséget vezető miniszter tegnap a kormányinfón. Gulyás Gergely a tervezett intézkedések közül kiemelte a jövedelmek vásárlóerejének növelését, a megfizethető lakhatás biztosítását és a kisvállalkozásokat segítő Demián Sándor tőkejuttatási program elindítását. Szólt arról is, hogy a kormány 3 éves bérmegállapodást kíván kötni az érdekképviseletekkel. A gyerekek után járó személyi jövedelemadó kedvezmény 2 lépcsőben duplájára emelkedik. A lakhatási válság enyhítésére a kormány szigorítaná a magánszállásai kiadás szabályait. Nemzeti konzultációt indít a gazdaságpolitika pilléreiről a kormány, mondta el a tárcavezető. Hozzátéve 11 kérdés lesz, ezeket még péntekig bejelentik. November első felében megérkeznek a kérdőívek, és amelyeket december 20-áig lehet majd visszaküldeni. Az Energiaügyi Minisztérium széleskörű egyeztetéseket követően dolgozta át, frissítette a 2030-ig tartó időszakra szóló Magyar Energia és Klímatervet, jelentette be a tárca. Az aktualizált szakpolitikai dokumentum szerint Magyarország 1990-hez képest az eddigi 40 helyett legalább 50%-kal szándékszik csökkenteni az üvegházhatású gázok bruttó kibocsátását 2030-ig, a megújuló energiaforrások arányát a hatályos 21 helyett 30%-ra emeli a felülvizsgált energia- és klímaterv. Társ fővárosként tekint a kormány Debrecenre, fogalmazott az építési és közlekedési miniszter. Lázár János a helyi gazdaságfejlesztési beruházások koncepciójával foglalkozó munkacsoport ülését követően elmondta, eddig 500 milliárd forinttal támogatták a gazdaságfejlesztést, amiből 300 milliárdot a BMW autógyárnak is otthont adó északnyugati gazdasági övezetben, 200 milliárdot a déli ipari övezetben használtak fel. A tervezett közlekedési fejlesztések közül bejelentette, hogy újjáépítik a Debrecen-Nyíregyháza vasútvonalat. Végül az időjárásról: fátyolfelhős, derült az ég, csapadék így nem hullik, a szél többfelé felélénkült, a csúcshőmérséklet 15-16 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, Hajdó Mária vagyok. Mai műsorunkban Csontos Péterrel beszélgetek az ecsédi Szentkút völgye kápolnában, ahol, amikor a beszélgetés készült, egy jubileumi megemlékezés volt a kápolna felszentelésével kapcsolatban, ezt ünnepeltük meg. Erről kérdezem Pétert, hogyan élte meg a mai napot, illetve nagyon sok munkát tettek bele családjával az előkészületekben, és erről szeretném meginterjúvolni.
Először is köszöntelek, és a rádió hallgatókat is. Való igaz, nagy előkészületek voltak már előzetesen a 20. évfordulóval kapcsolatosan.
Ami egy szép kerek szám.
Így van, így van. Hát ugye nehéz így most elképzelni, de ugye, hogy 2004-ben lett felszentelve a kápolna, és így 2 évtizeddel később ünnepelhetjük ennek az évfordulóját, hogy megadatott ez a lehetőség is, és az, hogy az eddigi elmúlt alkalmak hogyan és miképpen segítették, hogy megszülethessen az az évforduló. Nagyon sok munka van benne, nem csak a kuratórium az alapító tagok részéről, vagy ahogyan említetted, az én és a családom részéről, hanem természetesen nagyon sok olyan társadalmi munkát felajánló személy részéről, akik közül már nagyon-nagyon sokan már nincsenek közöttünk. És hát ugye ez az évforduló, az ünnepi szentmise, ez értük is szólt.
És ugye ilyenkor, amikor jubilál az ember, akkor átgondolja, elgondolkodik az előző éveken, hogy mettől meddig jutott el az ember, tehát ez egy nagyszerű alkalom volt nektek erre is.
Igen, egészen az év elejétől, de ugye, hogyha egy kicsit visszapörgetjük az időt, akkor már a tavalyi év végétől folyamatosan azon munkálkodtunk, akár az, hogy az időpontokat hogyan határozzuk meg az ünnepléshez és az évfordulókhoz, illetőleg az előző kiemelt események, ugye az év elején volt a 6. élő keresztút, akkor volt a 18. motoros búcsú, ezek mind ennek a jegyében zajlottak, hiszen mindig adtunk egy kicsi pluszot abból, hogy bemutassuk, hogy milyen is volt. Ezért volt a motoros búcsú is egy kicsit tágabb. Ezért volt az, hogy ecsédi tehetségeket, illetőleg ugye néptánc csoport, amely kiemelkedik, és szintén ugye párhuzamosan a népi hagyományokat mutatja be, úgy, ahogy mi itt a népi vallásosságot próbáljuk egy kicsit a jövő nemzedékének átadni. Hasonlóképpen ők is egy olyan folyamaton mennek keresztül, évfordulókat és több éves munkát tettek bele, és ezt a párhuzamot szerettük volna picikét közelebb hozni egymáshoz egy program keretében.
Ami szerintem fantasztikusan sikerült.
Köszönjük szépen. Igen, valóban ez mi is így látjuk, hogy valóban motorosok számára is, de bárki számára, aki itt volt érdeklődő, annak is egy kicsit egy plusz élmény volt, hogy egy népi hagyományőrző csoportot látott, néptánc csoportot láthatott, hagyományőrző ruhában fiatalokat, akkor középkorosztályt és idősebb korosztályt is egyúttal. Tehát ezeket jó volt visszanézni, és természetesen ezek az ünnepek mind nagyon jók arra, hogy ugye visszagondoljunk, hogy hogyan is indult el minden, hogy mi volt a mozgatórugója, illetőleg, hogy mik voltak azok az apró, mondjuk, hogy egy kis döccenők, amiken túl kellett lendülni. És így visszatekintve természetesen nem csak minden egy ilyen nagyon jó sikerült, és minden precízen megalkotott folyamatok voltak, hiszen mindig voltak olyan munkálatok, amik nehézkesen, vagy éppenséggel nehezen indult el. Vannak ilyen több alkalommal, hogyha visszatekintünk akár a 2004-es évben, hiszen májusban ugyan a belső vakolást tudtuk végezni, de olyan esőzések voltak utána, hogy csak július elején tudtunk újra munkálatokba belefogni, és hogy időbe kellett, ugye majd egy másfél, egy hónap alatt kellett ugye mindent megalkotni.
Hogy minden időben elkészüljön.
Akkor, hogy kápolna szentelésen, hogy elkészüljön. Éppen azért így visszatekintünk, tekintve mindig voltak olyan munkálatok, amelyek összefogásra serkentett. És ezt így jó volt visszanézni, hogy 2 évtizeddel ezelőtt mennyire összetudott tartani egy közösség a településről, de akár mondhatjuk azt is, hogy távolabbról érkezők is tulajdonképpen beálltak úgymond a sorban, segítették a másikat. Voltak olyan szombatok, amikor hát bizony voltunk, hogy 30-40, de voltunk 50 fő.
Hát ez nagyon szép szám.
Működni. Így van. Tehát akár tehát fél év alatt, hogyha azt nézzük, 2003, júliusában kezdődött a munkálatok, a tényleges, a fal szerkezet és minden más. A torony szerkezete például egy hatalmas kihívás volt, hogy megalkothassuk, hiszen azért 16 méter magasságban emelkedik fel egy ilyen felkiáltó jelként szoktuk emlegetni, és ennek ugye megalkotása akkor ugye majd 12 embernek kellett a pilléreket, ugye a beton pilléreket ugye felemelni. Tehát ezeket a mozzanatokat ugye együtt kellett összehangoltan, és természetesen csapatmunkaként kellett, hogy megalkothassuk. És ezeket így jó visszanézni, de ugyanakkor egy kis keserűség is van az emberben, hiszen olyan világot élünk, amikor egyre ritkábbak már az, hogy akár társadalmi munkában nagyobb csoportok ugye részt vegyenek. Vannak még példák ugyanis, és vannak pozitív élményeink természetesen, de ettől függetlenül az az időszak már, ami akkor volt, és hát ugye, hogyha visszatekintünk, nagyon rövid, hogy ennyi idő alatt az összefogás, igen, vagy éppensége a csoportban való munkálatok, azok
megváltozzanak.
Úgy, igen, hogy ritkábbá váljanak, de ettől függetlenül minden egyes ilyen ünnep. Én azt szoktam mondani, hogy minden egyes ünnep, akár kisebb Mária ünnepekről van szó, amelyik ugye előzetes meg van táblázva a miserendünkben, akár ilyen kiemelt esemény, mint például akár a Nagy Boldog Asszony napi búcsú, vagy éppen most az augusztus 20-ai ünnepség, azok mind jó alkalmat adnak arra, hogy rég látott személyekkel és tudjunk esetlegesen társalogni, és újra azt a bizalmat kiépíteném, mert ez folyamatos bizalomépítésről is szól, hiszen ezekben a kápolnában úgy szoktuk mondani, hogy minden egyes téglába ott van mindenki számára egy fal szerkezet, egy téglányi, attól függ, hogy mennyi munkát tett bele, amit ő alkotott. És ebből a csoportból, vagy éppenséggel közös munkából teremtődött meg, és hát ugye hát ezek mondjuk azt, hogy keserves munkálatok voltak, hiszen akár nyáron keresztül kellett 10 napon dolgozni, vagy éppenséggel voltak esőzések, és akkor kellett ugyanúgy munkálkodni, ha nem kint, akkor benti munkálatokban, és ez tempót tartani kellett, hogy a kápolna szentelés akkor időben megtörténjen. Ugyanígy a mostani időszakban is voltak olyan előkészített munkálatok, előkészítő fázisok, amelyek igencsak kihívást eredményeztek, most meg azért, mert sosem látott szinte rekkenő hőség van tartósan. Tehát voltak így az elmúlt évtizedekben nyilván, hogy olyan nyarak voltak, amik forró nyarak voltak, de hogy ennyire tartós legyen, és ennyire nehéz legyen munkálkodni, hiszen ezekben az időszakokban nem lehet úgy tevékenykedni, ez kicsit megnehezítette a munkálatokat. Illetőleg hát azt, hogy minden kuratóriumi tag, vagy alapító tag szintén kivette a részét, hiszen apróságoktól kezdve, hogy a fűnyírás, akkor egy kisebb festések, javítások, vagy az a 3 projekt, amelyik már ugye a beszélgetésünk előtt ugye már szóba került.
Ezt egy kicsit bemutatnád a hallgatóságnak?
Igazából ezek pályázati forrásokból megvalósult projektek, hogy időben elkészüljön egyrészt ezért, másrészt viszont az, hogy augusztus 20-ára, tehát például az ajtó szerkezetének, akkor a benti a szobortartó burtózat, például, hogy sikerült megalkotni, és nagyon szép, nagyon dizájnos lett, és hát természetesen ugyanakkor van jelentősége, hiszen tárolásra is alkalmazzuk, de ugyanígy akkor az ajtó szerkezetét mondhatjuk, ami hát elég csúnyán nézett ki, hiszen azért 20 év, és hiába...
A korrózió látszódott rajta.
Meg az időjárás tulajdonképpen. tehát ezeket is ugye fel kellett újítani, akkor ezen felül voltak még olyan munkálatok, amik technikai precizitást igényelt, amely egyik kuratórium tagunknak ugye ez a specialitása, és hát természetesen akkor így megalkothattuk azt, amit már régen szerettünk volna, de most pályázati forrásból meg lehetett. Akkor a tárolásra alkalmas helységeket alkottunk, hogy egyszerűbb legyen egyes eszközöknek a tárolása, és hát természetesen vannak még, de ezek voltak a jelentősek, amik el kellett, hogy készüljenek augusztus 20-ára.
És hát tehát ezek a nagyobb volumenű beruházások voltak.
Így van, illetőleg azok a fontosok, amik természetesen megkönnyítették, vagy megkönnyítik majd későbbiekben, természetesen bármely ünnepet nézzük, megkönnyítik számunkra a munkálatokat, illetőleg hát az utómunkálatokról is beszélni kell, hiszen egy szervezésnek mindig van egy előzetes és utómunkálatai. Ezek zajlottak az elmúlt pár napban, hiszen azokat az eszközöket, amiket akár béreltünk, például a padokról van szó, azokat ugye visszavinni, tehát ezek minden apró cseprű dolgok, de fontosak. És az ünnepre visszatérve azért jelentős számunkra, az alapítvány számára, aki a gondnokságot képviseli, gondnokságot látja el itt a kápolnában, hogy ennyi idő alatt sikerült egy olyan értéket teremteni és bemutatni, amely által a Mária kultuszt is próbáljuk átadni mindenki számára, a köztudatba beépíteni.
Ugye ez egy Mária kápolna.
Így van, a Boldogasszony tiszteletére lett felszentelve, és ugye Nagy Boldogasszony napján. Most az érseki szent mise augusztus 20-ára tolódott.
Neves nemzeti ünnepünkkel egybefonódva.
Így van, és ezúttal ugye akkor a Szent István király ünnepét is megünnepelhettük. És hát ugye hát benne van a jellegzetesség 20. évforduló, 20. augusztus 20-án. Ez is egy ilyen kisebb, apró, de mégis megnyilvánuló jellegzetesség. Ugyanakkor ez a Mária tisztelet, és hát az ünnepi szentmise keretében láthattuk, hogy voltak ugye Máriás lányok, helyi Máriás lányok, akik képviselték ugye hordozó Máriával, és a körmeneten is ugye részt vettek, hogy számukra is bemutatni azt, hogy a mai világban ugye sokszor van az, hogy kijelentik, hogy akár a népi hagyományok közül, vagy éppenséggel vallási téren is, hogy vannak mondjuk így fiatalosan, hogy ciki. Nem. Itt azt tapasztalhatták meg, hogy nem ciki az, hogy felöltözve, hagyományőrző ruhában, természetesen a régi hagyományokat képviselve Mária tiszteletet megélni, hanem igenis figyelmet fordítanak rá. Ez abból is lehetett látni, hogy például messzebbről érkező motoros barátaink, akik itt voltak és képviselték ezen az ünnepen is magukat, itt voltak, és nem tudták nem kikerülni a tekintetükkel ezt a momentumot, vagy éppenséggel az, hogy ugye a kenyér szentelés jellegzetessége, hogy utána mindenki számára egy-egy szeret kenyeret, ugye hazavihetett egy megszentelt kenyeret, és ezáltal a családdal megoszthatta mindezt az élményt. Élmény volt az is, hogy a négy településről érkeztek, ugye a Patai kerületi Esperesi kerületből érkeztek az zarándokok.
Melyik négy településről?
Ugye Szülcsiből, Rózsaszentmártonból, Holtról is érkeztek, természetesen helyiek is.
És Abcról talán?
Abcról is talán érkeztek, de egy kicsit távolabbról is érkeztek, tehát Budapest környékéről és más településekről, az országhatáron belülről is érkeztek. Ez is egy nagyon jó momentum volt számunkra, és nagy élmény. Illetőleg hát mondhatjuk azt is, hogy a biztonsági szolgálatot biztosították, ugye biztonságunkat védték a rendőrmotoros barátaink és a polgárőrség is. Ezúton is hála nekik, illetőleg hát hálások vagyunk mindazok számára, akik részt vettek az ünnepi szentmisén, és a szíves szolgálatukkal hozzájárultak, hogy itt valóban ünnepi hangulat jelenjen meg itt a kápolna tövébe.
Kedves Péter, erre az évre milyen programokat szeretnétek még szervezni ezen a csodálatos helyen?
Kiemelt események folyamatában és a szentmise rendünknek megfelelően természetesen még majd ugye szeptemberben lesznek Mária ünnepeink, természetesen október is ilyen hónap, és ugye a decemberben ugye a Szent Család áhítatot már évről évre végezzük, azért, hogy megtartsuk ezt a hagyományt is, és természetesen ez mellett itt van a betlehemi láng fogadása. És
amely már tradíció, évek óta ezt vállaljátok.
Így van. van, ez egy vállalás számunkra, hogy mindenki hazavihesse a békelángot a családban, és hát természetesen így várjuk ugye a karácsonyi ünnepet. Illetőleg hát természetesen vannak olyan apró társadalmi munkálatok, amik majd ilyen közös meghirdetésre kerülnek, amelyre várunk szeretettel mindenkit, aki szeretne és bejelentkezik, hogy együtt itt őszi munkálatokat végezzünk, együtt próbálunk egy kicsikét a munkálatok mellett egy kis beszélgetésre is sor kerül, tehát természetesen ebben az évben még vannak a jubilum jegyében, vannak olyan ünnepeink, alkalmaink, amik szeretnénk, hogyha megtartásra kerülnének, és hát természetesen mindenki számára csak jelezni szeretnénk, hogy várjuk szeretettel, akár zarándokként, akár érdeklődőként, egy-egy Mária ünnep alkalmával, vagy egy nagyobb esemény kapcsán.
Kedves Péter, mit jelent neked ez a kápolna? Miért ilyen fontos az életedben ez a kápolna?
Nem egyszerű kérdés, mondjuk így. Egyrészt azért, mert hát már ugye fiatalkorom óta, tehát amióta a kápolna vagy a Szenthely feltárásra került, és utána később a kápolna elkezdett épülni, én minden egyes mozzanatánál, aminél lehetett, itt voltam. Ugyanúgy fizikai munkát végeztem, ugyanúgy kőművesek mellett, ugyanúgy ács mellett, tehát ugyanúgy tevékenykedtem, hogy mit jelent számomra kihívást és a hit megélését is. Ugyanis egy-egy munkálat, egy-egy program alkalmával a hitünkről tanúságot teszünk. Ugyanúgy tanúságot tesz az az ember is, aki ellátogat az ünnepi szentmisére. Ugye Varga József atyát tudom idézni, aki többször, és hát lehet, hogy plágium gyanús lesz, de többször is, és ez az idézet valahogy megmaradt számomra, többször is idézte azt a gondolatot, hogy gondoljunk bele abba, hogy ez mi rajtunk múlik. Tehát akik most itt vagyunk, középkorúak, vagy éppenséggel vannak idősebbek, rajtunk múlik az, hogy későbbiekben mennyien töltik meg a padokat, mennyien járnak a templomban, és hogyha mi nem teszünk erről tanúságot, nem próbálunk akár fiatalok számára lehetőséget teremteni azt, hogy látogassák ezeket a templomokat, kápolnákat, katedrálisokat, akár külföldön járva vagy zarándok helyeket, akkor sajnos ott tartunk, hogy az az örökség, amelyeket szerettünk volna megőrizni és továbbadni, szerte foszli. Na most ugye számomra nem csak a kápolna a szent hely, nem csak maga az ünnepek jelentősek, hanem ugyanúgy a vele végzett munka is. Persze keserves, mert ugye kell végezni a munkát, hiszen az mellett ugyanúgy én is dolgozom, ugyanúgy tevékenykedem, és van még mellette még más dolog, amit szeretek és próbálok végezni, de ezek mind kihívások is. És ugyanakkor egy tanúságtétel is, és éppen ezért számomra a Mária tisztelet és az, hogy ezt a tradíciót, hiszen ha már 20-áról beszéltünk, ugye Szent István király öröksége, a nagyboldogasszony tisztelete. De számomra kicsikét furcsa is, hogy parancsolt ünnep, de ugyanakkor nem munkaszüneti nap. Reméljük, hogy egyszer eljutunk arra a pontra, amikor természetesen ugye ez politikai, gazdasági dolgokat is felvet szempontokat, de reméljük, hogy egyszer eljutunk arra, hogy
a nagyboldogasszony is.
Hát, hogy a vallás és a hit részéről is megnézzük, illetőleg hát a zarándokok szemszögéből, hiszen akkor el tudnak látogatni. Úgy, ahogyan ugye január 1-e munkaszüneti nap és kötelező parancsolat ünnep, hiszen egy Mária ünnep szintén, ugyanúgy az augusztus 15-e is lehetne egy munkaszüneti nap, és hát ugyanúgy parancsolt ünnep, hiszen a legnagyobb Mária ünnep egyike. Tehát azért is gondolom, hogy számunkra ez az örökség, ezt továbbadni, ezt jeleníti meg számomra kápolna és a Szenthely.
Csontos Péterrel, a Szentlaposi Szűzanyakápolna Alapítvány koordinátorával Hajdú Mária beszélgetett.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Szerdai műsorunk témái: Ferenc pápa katekézise, a Szentlélek éltető hite és az öröklét ajándéka. A kihallgatás köszöntéseiből. A vértanú boldog Populuszko atya arra tanított, hogy a jóval győzzük le a rosszat. A Szent Atya üzenete Szent Ferenc naphimnusza születésének 8. centenáriumára. Ferenc pápa üzenete a Szicíliai Teológiai Akadémia évadnyitójára, tapasztalatból kiindulva.
Ferenc pápa katekézise, a Szentlélek éltető hite és az öröklét ajándéka. Az örök életben való hit megszabadít minket attól a szörnyűségtől, hogy a fizikai halállal minden véget ér, nincs kiút a szenvedésből és az igazságtalanságból, mely a földön uralkodik. A Szentlélekről szóló katekézis sorozatában a pápa ezúttal azt járta körül, hogyan van jelen és miként működik a lélek az egyház életében. Jézus azt mondta tanítványainak: ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat, én pedig kérni fogom az atyát, és másik pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké. Az igazság lelkét, akit a világ nem kaphat meg, mert nem látja őt, nem is ismeri. Ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt, bennetek lesz. Az első 3 évszázadban az egyház nem érezte szükségét, hogy a Szentlélekben való hitét kifejezetten megfogalmazza. Csak a 4. században kezdődött meg ez a folyamat Szent Atanázzal, eretnek törekvésekre adott válaszként. 381-ben a konstantinápolyi egyetemes zsinat határozta meg azokkal a szavakkal a Szentlélek isteni mi voltát,
que defini la divinità dello Spirito Santo,
amelyekkel ma is imádkozunk a krédóban. Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a proféták szavával. A Szentlélek tehát a teremtő világához tartozik, nem pedig a teremtményekéhez. Ugyanaz a dicsőség és imádás illeti, mint az Atyát és a Fiút. Az egyenlő tisztelet gondolata igen kedves volt Nagy Szent Vazulnak, aki megfogalmazta azt, hogy a Szentlélek az Úr, az Isten, amit aztán később Nazianci Szent Gergely is megerősített. Hiszek Szentlélekben, imádkozzuk minden vasárnap a Szentmisén. Mit mond ez nekünk, mai hívőknek? Tette föl a kérdést a pápa. A múltban főként azzal a megállapítással foglalkoztak, hogy a Szentlélek az Atyától származik. A latin egyház hamar kiegészítette ezt azzal, hogy és a Fiútól. A latin kifejezés filioque később sok vitát és megosztottságot szült a keleti és a nyugati egyház között. Ma már a párbeszéd légköre uralkodik a két egyházban, ezért kölcsönösen van remény az egyik fő, kiengesztelődött különbség teljes elfogadására. Ferenc pápa hozzátette, tetszik nekem ez a kifejezés, kibékített különbözőségek. A keresztények között oly sok az eltérés, ki ennek, ki annak az iskolának a tagja, van, aki protestáns, van, aki más. A lényeg az, hogy ezeket a különbözőségeket összebékítsük az együtthaladás szeretetében. Ezen túljutva ma számunkra az a fontos, amit a krédóban vallunk, vagyis, hogy a Szentlélek éltet minket. Milyen életet ad nekünk a Szentlélek? Kezdetben a teremtéskor Isten életet lehelt Ádámba, a föld porából élőlényé tette. Az új teremtésben a Szentlélek új életet ad a hívőknek, Krisztus életét, természet feletti életet, mint Isten gyermekeinek. Szent Pál ezt így fogalmazza meg. Az élet lelkének törvénye megszabadított téged Krisztus Jézusban a bűn és a halál törvényétől. Hol van mindebben a nagyszerű és vigasztaló hír számunkra? Kérdezte a Szentatya, majd így válaszolt. Az, hogy az élet, amit a Szentlélek nekünk adott, az örök élet.
Dallo Spirito Santo è vita eterna.
A hit megszabadít minket attól a szörnyűségtől, hogy a fizikai halállal minden véget ér, nincs kiút a szenvedésből és az igazságtalanságból, mely a földön uralkodik. Pál apostol így biztosít erről minket. Ha pedig annak lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, akkor az, aki feltámasztotta a Krisztus Jézust a halottak közül, életre kelti halandó testeteket is a bennetek lakó lelke által. A lélek bennünk lakik, bennünk van. Ápoljuk ezt a hitet azok számára is, akik önhibájukon kívül nem rendelkeznek vele, és nem képesek értelmet adni az életüknek. És ne felejtsünk el köszönetet mondani annak, aki halálával elérte ezt a felbecsülhetetlen ajándékot számunkra.
Ci ha ottenuto questo dono inestimabile.
Zárta a szerdai katekézisét a pápa. Ferenc pápa, boldog Popjevusko atya arra tanított, hogy a jóval győzzük le a rosszat. A szerdai általános audiencia végén a Szentatya a lengyel zarándokokhoz szóló köszöntésében megemlékezett boldog Jerzy Popjevusko atyáról, aki 40 évvel ezelőtt lett a kommunista vallás üldözés áldozata. Ne feledkezzünk el a háborúban szenvedő országokról, Ukrajnáról, Palesztináról, Izraelről, Myanmarról sem. A háború mindig vereség, ezt sose feledjük, imádkozzunk és küzdjünk a békéért, kérte a pápa. Katekézise felolvasása után a Szentatya köszöntötte a világ minden tájáról érkezett zarándokokat, köztük a lengyeleket, akik október 19-én emlékeznek boldog Popjevusko atya 1984-ben elszenvedett vértanúságára.
Albiato Don Popjevusko.
Az évforduló alkalmából kedden konferenciát rendeztek Rómában. A pap, akire a világnak szüksége van címmel a Pápai Gergely Egyetemen. Ferenc pápa köszöntötte a konferencia résztvevőit, majd azért fohászkodott, hogy ez a boldog, aki azt tanította, hogy a rosszat a jóval kell legyőzni, támogassa őket az egység építésében, amely az igazságon és az emberi személy méltóságának tiszteletén alapszik.
Ferenc pápa üzenete Szent Ferenc naphimusza születésének 8. centenáriumára. Október 15-én kedden Ferenc pápa Pietro Parolin bíboros államtitkár aláírásával üzenetet küldött az Olasz Nyelv a Világban rendezvény 24. kiadására, amelyet Olaszország Szentszéki Nagykövetsége a Népek Udvara kezdeményezéssel karöltve rendezett a római Borromeo palotában. Az előadók közt szerepelt Gianfranco Ravasi bíboros, a Kultúra Pápai Tanácsának nyugalmazott elnöke, és Roberto Antonelli professzor, aki a Szent Ferenc halálának 2026-os 8. centenáriuma Nemzeti Bizottságának elnöke. A teremtmények éneke születésének 800. évfordulója alkalmából Ferenc pápa jó kívánságainak és mély örömének ad hangot a dicséretes kezdeményezés miatt. Ferenc pápa, miközben továbbra is a teremtett világ védelmének érzékenyítésére buzdít, a fenntartható és átfogó fejlődés érdekében, arra emlékeztet, hogy nagy tanítás rejlik ebben az imádságban, amely 800-ada töretlenül dobogó szívvel él. A nap fivér, hold nővér költeményben, melyet Szent Ferenc élete végén szerzett, Istent dicséri mindenért, a teremtés minden ajándékáért, még a halálért is, amelyet bátran nővérének nevez. A Szent Atya miközben arra buzdít, hogy a remény és örvendezés eszközei legyünk, a számos kihívástól sújtott mai társadalomban mindenkit imádságos megemlékezéséről biztosít, és a Szeráfi Atya közbenjárására szívesen küldi minden részvevőnek apostoli áldását, szól Ferenc pápa üzenete. A teremtmények énekét Szent Ferenc élete utolsó éveiben írta, vélhetőleg 1224. októberétől kezdve, amikor nagy lelki és testi szenvedéssel tapasztalta, hogy követői közül sokan eltántorodtak attól az úttól, amelyet ő a szegénység asszonya alakjában követett. Pár éve zarándokként megjárta Szentföldet, amelynek során ugyanazzal a szelíd és egyszerű názareti Jézussal találkozott, mint akit életében addig megismert. Szembetegség is gyötri, alig lát, de a szíve ennek ellenére, még pontosabban, meg lehet talán éppen ezért, dalolni kezd. Ajkára veszi a neki oly kedves, a teremtés műveit dicsérő 148. Zsoltárt, és azt a maga módján újra költi és kiegészíti. Istennek hála, Szent Ferenc perugiai legendájának szövege alapján ismerjük a motivációit. Nekem tehát ezentúl nagyon kell örvendeznem betegségeimben és gyötremeimben, vigaszt kell találnom az Úrban, és mindig hálát kell adnom az Atya Istennek és egyszülött fiának, Urunk Jézus Krisztusnak és a Szentléleknek a nekem juttatott nagy kegyelemért és áldásért, hogy tudnélik irgalmasságában engem, méltatlan kis szolgáját, még mint testben élő embert kegyes volt országáról biztosítani. Ezért az Úr dicséretére, a mi vigasztalásunkra és szomszédaink, a fele barátaink épülésére új dicsőítő éneket akarok szerezni az Úr teremtményeiről, melyeket nap mint nap használunk, és amelyek nélkül nem élhetünk, de amelyek által az emberi nem súlyosan véd teremtője ellen. Naponta hálátlanak vagyunk ekkora kegyelemért, mert nem dicsérjük úgy teremtőnket és minden jó adományozóját, ahogy pedig illenék. Aki ismeri a latin nyelvet és Ferenc imakölteményét olvassa, egy gyermek születésénél asszisztál, hiszen a vulgáris latin az olasz líra első gyermekének a hangját hallja, és ez a költemény egy ima. Egy szenvedő ember örömtől duzzadó imája, amely egyúttal megváltó gyógyszer saját sajgó sebeire, és persze a mieinkre is. Így dallol az eredeti, még latin, de már olasz szöveg első sora. Altissimo, onnipotente, bon signore, tu es sol le laude, la gloria, e l'onore, e l'onne benedizione. Sík Sándor így magyarítja, mindenható fölséges és jóságos Úr, téd a dicséret, dicsőség és imádás. És akkor jöjjön most a feledhetetlen utolsó sor, laudate et benedicite mi, signore, et ringraziate et serviate cum grande humilitate. Magyarul, dicsérjétek az Urat és áldjátok, és mondjatok hálát neki, és nagy alázatosan szolgáljátok. Ferenc pápa üzenete a Szicíliai Teológia Akadémia évadnyitójára, tapasztalatból kiindulva. A Szentszék Katolikus Nevelésügyi Kongregációja 1980. december 8-án hozta létre a Szicíliai Teológiai Kart, Palermo székhelyel, ahol a tanítás 1981. október 1-ével kezdődött. Ferenc pápa 43. évforduló alkalmából üzenetet küldött a teológiai karnak, amelyben azt kéri, hogy küldetésük a nép történelméből, belülről induljon ki, és irányuljon a sziget sajátos helyzetéből adódó feladatokra, mint az ökumenikus párbeszéd, a népi vallásosság és a maffiától való megszabadulás. A pápai üzenet rögtön a kezdetén megemlékezik Szent II. János Pálnak a szicíliai teológiai karon tett látogatásáról 1982. november 21-én, és akinek nyomában akar járni Ferenc pápa is.
Io mi pongo idealmente sulle orme di San Giovanni Paolo II.
Erős egyházi elhivatottsága született a tanszék, ezért a sziget történetéből kiindulva, és Isten népének hit ösztönére hallgatva az a hivatása, hogy mint főszereplő nézzen szembe azokkal a kihívásokkal, amelyeket a mediterrán térség a teológia elé állít. Ezek pedig ökumenikus párbeszéd kelettel, vallásközi párbeszéd az iszlámmal és a zsidó felekezettel, a földközi tenger méltóságának védelme, a népi vallásosság kulturális és társadalmi ereje és a maffia kihívásaival való szembenézés. A teológia kézműves elsajátításáról van szó, amely az üdvösség evangéliumi hálózatait szövi éppen a földközi tenger partjainál. Ez a hálószövő munka türelmet igényel, amely a mester szeretetéről beszél, aki mindig meglepetés keltett találkozásai során, amely meglepetés aztán hitre indított. Ilyen volt a találkozása a galileai tengernél a hálóikat javító halászokkal, akiket meghívva emberhalászatra küldte őket, mint az üdvösség hálóinak a készítőit. Ebben áll ugyanis a mediterráneum teológiája, megszűni az üdvösség hálózatait, a Jézusi gondolkodáshoz és szeretethez hű evangéliumi hálózatokat a kegyelem szálaiból építkezve, Isten irgalmával összefonva, amivel az egyház továbbra is jel és eszköz lehet a földközi tengeren is. Ez az analógia crucis, a kereszt mintájára szőtt teológia, amely a kereszt magasából a teológust arra indítja, hogy az emberi valóságot annak a szemével nézze, aki megalázkodva emberré lett, lemondva isteni előjogairól, és felvette a szolga állapotát. A pápa üzenetében ezért a szicíliai teológiai kart a közelség ugrására emlékezteti, amely a hit ugrásával együtt a hálószövőt arra vezeti, hogy magához csomozza az embereket Krisztus vendégszerető emberségével és az ő evangéliumával. A hálókat a földön ülve, gyakran térdelve szövi.
Seduti per terra, spesso stando in ginocchio.
De egyúttal ez a legjobb helyzet az Úr szeretetére, vagyis térden állva. Eszerint fel kell ölteni a lábmosás stílusát és az irgalmas szamaritános stílusát, aki lehajol a bajba jutotthoz. Így tudja a teológus keze elbeszélni Isten ölelését és gyengétségét, amely felemeli az elesettet és a remény felé vezeti őt. A Szentatya ennek példájaként hivatkozott azokra a tanúságtevőkre, köztük Don Puglisire, akik életüket is feláldozták Krisztusért. A mediterrán térségben a teológia művelés egyúttal emlékezés arra, hogy az evangélium hirdetése az igazságosság előmozdítását, az egyenlőtlenségek leküzdését és az ártatlan áldozatok védelme melletti elköteleződést is jelenti. Olyan ígérettel járó teológiára van szükség, amely belemerül a történelembe és felragyogtatja benne Krisztus szeretetét. A pápa azt szeretné, hogy a teológiai kar indítson teológiai és társadalomtudományi folyamatokat a megbocsátásról, mégpedig a törvényesség, az ellenkezés és a szentség meccéspontjában. Kreativitásra fogjon hozzá a megbocsátás igazi teológiai és társadalmi laboratóriumi munkájához az igazságosság igazi forradalma számára. Ebben áll Szicília hivatása, folytatja Szentatya üzenete, ahol különböző kultúrák, történelmek és arcok harmóniában találkoznak egymással, ami a teológiát arra kötelezi, hogy párbeszédet ápoljon a földközi tengerparti keleti testvéregyházakkal. Az ökumenikus és a vallásközi párbeszéd útja, bármennyire is nehéz az, a találkozások és az összevetések tapasztalatából ered a Szentlélekre való közös hallgatás során. A párbeszéd számos mártírjának öröksége ez a földközi tengeren. Ezért váljanak az ökumenikus párbeszéd teológiájának és a vallás teológiának laboratóriumává, amely a vallások közötti párbeszéd teológiájához vezet. Az első mindig a párbeszéd, a nyitás. A mediterrán térségnek élő teológiára van szüksége, amely számol környezete összefüggéseivel, és mindenki számára vonzóvá válik. Műveljék ezt a teológiát az ígérettel járó történelemmel, zárta videó üzenetét Ferenc pápa a Szicíliai Teológiai Kar évadnyitó gyűlésére. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szerdai műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönni és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Az elmúlt közel fél órában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Új adással legközelebb este 23 óra 5 perckor jelentkezünk. Maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Csak rád figyel.
Itt van mindki, meghallott a hívó hangodat,
s Mária országában ünnepel. Jöjjön mindki, szomjas bennem, hűs forrás talál. Az égig emel.
Krisztus király, üdvözítünk, arra kérünk, gyűjts minket egybe, kik sok felől jöttünk. Krisztus király, épül hulló tiszta forrás, jár át a lelkünk, hogy újjá szülessünk.
Asztalokhoz ültetsz testet, köztünk osztod el.
Örök áldozat nem múlik el. Küldetésül adtad ki benned, hisz, jót tegyen,
hogy a világban öröm hírt vigyen.
Krisztus király, minket egybe, kik sok felől jöttünk. Krisztus király, épül hulló tiszta forrás, tápláld a lelkünk, hogy újjá szülessünk.
Gyere, jöjj velünk, így kíséri el az úton,
a célhoz érjünk,
szent testeddel éltes adj erőt.
A nap verse.
Tűz Tamás, Sixtusi Madonna. Lehet-e szebb a világon, sáros havas földeken, mint a tiszta gyermekálom, ami szűzreményt terem. Ágyam fölött függött csendben, nem volt hová szállnia, lefektemben, fölkeltemben rám mosolygott Mária. Megszöktek a csalfa árnyak, egyszerre elszállt az éj. Nem volt többé bú és bánat, csak a sugárzó tökély. Szeplőtelen szép alakban hajolt homlokon fölé, messze tűnt a forrókatlan, bizonnyal az ördögi. Hová lett a régi kép már? Megfakult vén másolat. Raffael derűs égen száll, messze vitte álmomat. De az anya és a kisded nem ment el. Itt van velem. És az az áldott mély tekintet rám sugárzik szüntelen.
Tűz Tamás Sixtusi Madonna című versét Kelemen Csaba mondta el. Tűz Tamás 1916. április 18-án született Győrben. Itt végzett a hittudományi főiskolán, 39-ben szentelték pappá. A teológia harmadik évében 21 évesen kezdett el verseket írni. Írásait közölte a Vigília, a Magyar Csillag, az Élet, a Híd, valamint a Győr szemle. Első kötete 1941-ben jelent meg Tiszta Arannyal címmel. Tagja volt a győri kisfaludi irodalmi körnek és a pécsi Janus Pannonius társaságnak. 43-ban behívták katonai szolgálatra, a keleti fronton volt tábori lelkész. Szovjet hadifogságba esett, 47-ben szabadult a fogolytáborból. Hazatérése után folytatta lelkészi szolgálatát és az írást is. Költeményei a Magyarokban és a Vigíliában, az Új emberben jelentek meg, de a magyarországi politikai fordulat után publikálási lehetőségei beszűkültek. Az 56-os forradalom után nyugatra távozott, ahol a magyarság érdekében tevékenykedett, papként, költőként, irodalomszervezőként. 1966-ban az ő kezdeményezésére jött létre az Amerikai Magyar Írók csoportja. Tagja volt a Clevelandi Árpád Akadémiának. Verseit többek között a Párizsi Irodalmi Újság, a Müncheni Új Látóhatár és Nemzetőr, valamint a Római Katolikus Szemle közölte. Számos kötete jelent meg az emigrációban. Magyarországon csak az 1970-es évektől közölték újra verseit. 87-ben válogatást adtak ki költeményeiből, Hét sóhaja hegyen címmel. Tűz Tamás a kanadai Hamiltonban hunyt el 1992. április 7-én.
A nap imája.
Isten, szeretlek tégedet. Nem csak, hogy add meg üdvömet, vagy mert ki téged nem szeret, örökös tűzzel bünteted. Én Jézusom, kereszteden magadhoz ölelted lelkemet. Szeget, lándzsát, gyalázatot, mindent eltűrtél értem ott. Verejtéket, fájdalmakat, halált és aggodalmakat. S mindezeket vajon kiért? Mi érettünk bűnösökért? Hogy ne szeretne hát szívem, Jézus, jóságos Istenem? Nem, hogy mennyekben üdvözíts, vagy kárhozatra ne taszíts, nem, mert jutalmad áhítom, de mint te engem egykoron, szeretlek most, s mindenkoron. Csak mert királyom vagy nekem, csak mert te vagy én Istenem. Ámen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!